Hello, sziasztok! Ez itt a Beszédhiba Podcast első hivatalos adása. Én Kulcsár Gergő vagyok, és itt van velem Máté Krisztián barátom.
Sziasztok, Krisztián vagyok. Így van, belevágtunk. Volt már egy pilot részünk, amit a baráti körnek így teszt céljából bemutattunk. Volt rá érdeklődés, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy akkor nagy közönség elé visszük.
Előre is bocsánat azoktól a jó barátainktól, illetve családtagjainktól, akik meghallgatták ezt a nulladik részt. Lesznek ebben olyan dolgok, amik fogunk beszélni olyan dolgokról, amikről már beszélgettünk abban is, de úgy gondoltuk, hogy helye lesz az első adásban. Úgyhogy azt gondolom, vágjunk is bele. Mesélj egy picit arról, légy szíves, hogy miért csináljuk lényegében, miért az egészet.
Na hát ez abból indult ez az egész, hogy elkezdtünk mindketten podcasteket hallgatni, én egy kicsit előbb, mind a ketten NBA geekek vagyunk, igazából az volt a célunk, vagy az lenne a célunk ezzel, hogy megmutassuk magunkat, kipróbáljuk ebben az egészben magunkat, és már nagyon régóta húzódott ez az egész dolog. És most a karantén idején, mert hogy ezt most veszük fel 2020. 4. hó 20-án.
Boldog
most
névnapot mindenkinek!
Pontosan. Szóval ennek most jött el az ideje, úgyhogy belevágtunk.
Hát egy nagyjából egy másfél éve tervezgettünk, vagy beszélgettünk róla, és tényleg azt gondolom én is, hogy most, amikor ennyi felszabadult időnk van, szabadidőnk, illetve másoknak is, tehát nem csak magunkért csináljuk, reméljük, hogy ezzel másoknak is kicsit kikapcsolódást nyújthatunk, vagy később egy kis párbeszédek kialakulhatnak a podcasttel kapcsolatban, vagy a podcastekkel esetlegesen kapcsolatban. Úgyhogy reméljük, minél többen meghallgatjátok, és élvezni is fogjátok a beszédhiba névvel. Azt gondolom, elég sokat elárultunk, ezért elnézést kérünk, ezek vagyunk mi.
Így van, mind a ketten szeretünk beszélni, egyikünk se tud normálisan beszélni. Én gyakrabban fogok csúnyán beszélni, mert hogy ezt nem nagyon tudom elengedni, de azt hiszem ezzel inkább csak magunkat adjuk, és hát reméljük lesz rá érdeklődés.
Vágjunk is bele, azt előre szeretném kérni tőletek, hogyha bármiféle észrevételetek van, azt egész nyugodtan, kultúrált keretek között írjátok meg nekünk. Ha tetszett, akkor elég, ha dobtok egy lájkot, vagy személyesen írtok, ha nem akartok kommentben, bármilyen javaslatotok van, vagy ötletetek, vagy a témáinkhoz hozzászólnátok, bátran, bátran benne vagyunk, és szeretnénk ezt csinálni egy darabig, az biztos.
Így van, ezért is csináltuk első körben ezt a próbaadást, amit bemutattunk a barátainknak, és már abból nagyon sok mindent tanultunk igazából, minek hogy álljunk neki, mi az, amit erőltessünk egy picit, mi az, amit nem kéne erőltetni.
Akkor kezdjük is az első témánkkal, azt gondolom, kikerülhetetlen beszélnünk kell róla. Itt vagyunk ebben a válsághelyzetben, amit a koronavírus okozott. Nem akarok belemenni, mindenki tudja, miről van szó. Beszélgettünk sokat arról személyesen is, mármint, hogy online térben elsősorban, hogy kire milyen hatással vannak ezek a változások, melyek az életében bekövetkeztek. Neked mik azok a pozitív változások, amiket ebben az időszakban úgy észreveszel magadon és az életeden?
Hát elsősorban mindenképp azt említeném meg, hogy nagyon elfogadó lett mindenki a másikkal kapcsolatban, tehát hogyha mégis ki kell menni a karanténból, és akár idegenekkel, főleg az idegeneknél feltűnő ez, hogy nincsen meg az a fajta távolságtartás, ami eddig megvolt. Nyilván fizikálisan most megvan a távolságtartás, de hogy mindenki sokkal kedvesebb a másikkal, sokkal előbb köszönnek rád boltokban akár. Szóval ez az egész elfogadás nekem ez nagy pozitívum, mert szerintem sokkal jobb egy olyan világban élni, amiben alapból így állnak az emberek egymáshoz, és nem előítéletesen, akár kinézet alapján, akár félismerettség alapján, Úgyhogy nekem ez az első dolog, ami így eszembe jut ezzel kapcsolatban.
Igen, ez tök jó lenne, hogyha így maradna tényleg annyira feltűnő az, hogy mennyivel türelmesebbek az emberek, és nyilván ez azért is alakult így, mert hogy az emberek 90%-a, most mondok egy megközelítő számot, nem rohan, nem kapkod, nincsen 1000 dolga egy nap, a 24 órája is kevés lenne, hogy mindennel végezzen, és ez a türelemre és a tényleg az empátiára annyira kihat, hogy tényleg nagyon jó lenne ezt így megtartani. Aztán én nekem az egyik legfontosabb így a saját életemmel kapcsolatban tényleg a kapcsolatoknak a fejlesztése, hogy most van olyan emberekre időm, most ez csúnyán hangzik, hogy emberekre időt kell szakítani, de gyakorlatilag tényleg így van, hiszen abban a szerencsés helyzetben vagyunk, beszélhetek most egy picit a te nevedben is, hogy nagyon-nagyon sok főből áll a baráti körünk, ami eléggé szerte ágazó is, és tök jó dolog, hogy mindenkire van most egy üzeneted, egy telefonhívásod, egy videócseted, egy bármit, hogy egy fél órát, egy órát, vagy akár egy 5 percet is tudja másik életével törődni, és a problémáit meghallgatni, akár segíteni, akár csak tényleg az, hogy a panaszaitokat elmondjátok, és akkor tudod, hogy oké, ő még mindig itt van, amiről lehet, hogy szinte már el is felejtetted, vagy mikor összefuttok az utcán, egy 5 percre nincs elég időtök egymásra, és nem tudjátok, hol kezdjétek az egészet.
Igen, ez már egyébként évek óta fennálló probléma nálam, így személyesen, hogy mivel elég sokrétű a társaság, akivel én szívesen töltöm az időmet, illetve szívesen tartom a kapcsolatot, de hát ugye a mindennapi dolgok mellett nincs egyszerűen ideje az embernek tényleg, és ráadásul az ember főleg a saját dolgaival foglalkozik, elsősorban nyilván arra abba fekteti bele az energiát. Most viszont abszolút tényleg, ahogy ezt te elmondtad, akár egy 10 perces telefonhívással vagy egy üzenettel már sokkal könnyedebben lehet nyitni emberek felé. Illetve hát ugye az van, hogy ha ez meg is történt...
Milyen fura, hogy mindenki vissza is ír.
Pont ezt akartam mondani, hogy ugye ez lehet, hogy eddig megtörtént, lehet, hogy neked lenne igényed arra, hogy valakivel többet beszélgess, és meg is lépted azt, de ő még lehetett abban az életszituációban, hogy éppen neki nem fér bele az, hogy veled beszélgessen. Most viszont marhára van mindenkinek ideje. És az energiát sem féltik az emberek belefektetni ebbe, mert nem viszi el akár a munka, akár a hétköznapi gondok, vagy megoldandó problémák azt, hogy tehát nem emészti fel az embert. Épp ezért sokkal könnyedebben nyitnak egymás felé.
És hogy át is kapcsoljam a másik ilyen dologra, ami nekem nagyon feltűnt, az a spórolás, mert hogy ez is egy olyan a pénzügyi helyzet, és a pénzzel való bánás, ami a mi esetünkben azt gondolom, hogy szintén egy abszolút érvényben lévő probléma volt az eddigiekben, hogy hihetetlen összegeket spórolunk meg azzal, hogy itthon vagyunk, hogy változtattunk a szokásainkon, hogy nem költünk minden utca sarkon még egy üdítőre, még egy pékárúra, még egy gyüggéroszra, még egy akármire. Hogyha ugyanabból a kasszából lehetne gazdálkodni, mint azelőtt, akkor most lehetne félretenni, és ezt most kell elkezdeni, én azt gondolom, megváltoztatni ezeket a szokásokat.
Ezen való gondolatmenet az, amin változtatni lehet talán, mert azt hiszem több embernek a nevébe lehet azt mondani, hogy nyilván, tehát nem feltétlen van mindenki felkészülve egy ilyen szituációra. És most, hogy zajlik a szituáció, így mégis azért tényleg valamilyen szinten szerencsés, hogy egyszerűen az ember át tudja gondolni, meg tudja fontolni azt, és tényleg bőven elég az, hogy nem megyünk ki otthonról ahhoz, hogy spóroljunk, mert hiába, persze én magam is költöttem fölösleges dolgokra az elmúlt 1-2 hétben, de jóval kevesebbet, mint akkor, amikor van 5 percem átgondolni valamit, hogy ezt megvegyem-e, szükségem van egyáltalán rá, ez a prioritás, vagy van más prioritás, most sokkal jobban átgondolja az ember, és ezt a gondolatmenetet, hogyha mindenki megmenti magának a későbbiekben, akkor pénzügyileg is talán jóval elviselhetőbb lesz, és könnyedebben túlélhető lesz az ezutáni időszak, mert hogy azért arra fel kell készülni, hogy egyszer csak elfogy, vagy nagyon kevés lesz mindenkinek a pénze, feléljük a tartalékokat. Szóval most okosan.
Bízunk a legjobbakban.
Így van.
Végeztem egy gyors számítást. A 23-as szám az én életemre kimondottan nagy hatással van, és mindenhol jelen van, mind abban a kultikus filmben. Szerinted én, mint dohányos, mennyit spórolok egy hónapban azzal, hogy most nem veszem meg minden nap a cigarettámat, hanem töltöm a cigarettámat. Igen, 23 ezer forintot spórolok egy hónapban, szerény számításaim alapján.
Ha nem vezetett fel, akkor is valószínűleg ennyit tippeltem volna. Ha nem tudtok valamit, hogy mekkora lehet a szám szerisítve, akkor mindig 23-at tippeljetek, mert akkor az be fog jönni.
Általában bejön.
Igen.
Honfoglalóban meg főleg.
A régi szokásokként a honfoglalót már meg is lehet említeni.
Amíg tök jó, hogy visszajöttek bizonyos szokások, én majd kicsit hazaértem, mert volt egy kis munkám végre. Hazaértem, kicsit eldőltem, kicsit fájt a fejem, kicsit fájt ez, kicsit fájt az. Két kör honfoglalót lejátszottam, agyonvertem mindenkit úgy, ahogy kell. Én olyan boldog lettem, gyerekek, úgyhogy okosodjatok, tanuljatok ebből, meg bármi ilyen fejlesztő játék ilyenkor is tök jó, egy kicsit földobja a napotokat, én azt gondolom, vagy azt érzem legalábbis saját bőrömön. Úgyhogy ezek is azt gondolom ilyen marha jó szabadidős tevékenységek tudnak lenni.
Hát szerintem is, mármint hogy a játékot én nagyon fontosnak tartom, mert van edukációs hatása, tehát hogy tehát lehet tanulni és megjegyezni olyan dolgokat, amiket lehet hasznosítani belőle. Nyilván nem arra gondolok, hogy valaki kodozik, és akkor pontosabban fog tudni célozni. De én például autós játékokat használok szimulátorszerűen, hogy azzal talán valamit fejlődik a vezetési készségem. És én szerintem ez...
De 300-nál érted?
Hát nem, hát nyilván nem 300-nál, tehát hogy jó, persze a szimulátorba megyek 300-zal, a sajátommal meg soha nem fogok, mert képtelen lennék vele annyival menni, de hogy voltak már szituációk, amikor ha csúszik az autó, jobban lehet érezni egyébként magát az autót az ilyen dolgok begyakorlásával, szerintem. Úgyhogy én például most ezzel, én nem honfoglalózok, én Assetto Corsa-zok.
Fejlesztés, igen. Ki így, ki úgy. Ez már igazából egyéni kérdés. Van olyan dolog, amire azt gondoltad, hogy most aztán itt a lehetőség, most már sok időm van rá, aztán azóta se csináltál semmit ennek az érdekében?
Hát ugye az a probléma, hogy nem, hogy van-e ilyen, hanem az összes ilyen dologgal így vagyok, mert hirtelen annyi minden jut eszembe, hogy általában, mármint hogy nem most, hanem úgy általánosságban, hogy akkor így az van, hogy eszembe jut 5 dolog egyszer, és akkor jó, akkor inkább egyiket se csinálom, és csinálok egy olyat, ami egyszerűbb. De hál' Istennek az unalom ezt meg tudja törni, és egyre sűrűbben, meg egyre többször előfordul az, hogy már megunom azt, hogy nem csinálok semmit. És így belevágok tényleg olyanokba.
Igen, igen.
Most például nem vagyok zenész sajnos, meg sose voltam, de most hangszeren is elkezdtem gyakorolni. Aztán majd meglátjuk, hogy kitart-e a dolog, vagy hogy jutok-e valamire. Nem, nyilván nem akarok profi lenni, csak szeretek minden. Alapból szeretek mindenhez egy kicsit érteni, tehát legalább egy kicsit. Úgyhogy most például ez egy olyan dolog, ami...
Ez még nekem is új info.
Ja, én se híreztelek mindent.
Nekem az olvasás az ilyen, amit sajnos fölírtam körülbelül 7-8 könyvet, amit most mindenképpen, amíg húzamosabb ideig itthon voltam, vagy azért nagyjából itthon leszek, mindenképpen folytatnék, befejeznék, elkezdenék, valahonnan megszereznék, megrendelnék, és azzal végeznem kell, mire helyreáll a rend. Sehol. Sehol nem tartok vele, megmondom őszintén, mert annyi minden más van, amit az ember maradjunk a 24 óránál, ha már ezt többször felemlegettem, 24 órában csinál és nekiáll, hogy én tényleg nem tudom, emberek, hogy tudnak unatkozni, komolyan mondom. Ez nekem még tényleg nem sikerült soha az életemben, munkaidőn kívül az kicsit más dolog, de hogy tök jó lenne. Tök jó lenne, nagyon szeretnék olyan könyveket elolvasni, amik ki vannak tűzve, de valahogy nem jutok a végére. És még a sportolás, amit azt gondoltam, hogy még jobban kicsit háttérbe szorítok, még az is előbbre jár. Nem mondom, hogy mérföldekkel, de előtte jár.
Hát igen, én az olvasáshoz kicsit szkeptikusan állok, mert szeretek olvasni, csak nagyon ritkán találok olyat, aminek szívesen nekiállok. Tehát, hogy te ezek szerint úgy vagy, hogy megvan az, hogy mit akarnál olvasni, csak előrébb veszel dolgokat. Én azért veszek előrébb más dolgokat, mert nincs, nem nagyon találom meg azt a pluszt így a könyvekben, ami, mármint, hogy nem találok olyan könyvet, amiben megvan az a plusz, hogy azt mondom, hogy na, ezt mindenképpen fogom olvasni. Van nekem is egyébként egy-két megkezdett könyvem, amit sajnálok, meg azt mindenképp szeretném befejezni, de jelenleg előbb vágok bele új dolgokba is, mert úgy gondolom, hogy most van rá időm, most van rá energiám, szóval inkább abba fektetem, mint hogy az olvasásba, pedig nagyon jó tud lenni, mert mindig rácsodálkozok, hogy az az évente egy-két könyv, amit elolvasok, az viszont mindig nagyon leköt, és az mindig nagyon jó érzés. Tehát, hogy...
Majd viszek neked egy-két skandináv krimit, amit tényleg olyan, hogy elkezdesz, és abszolút nem tudod letenni. Nekem, engem ezek fogtak meg most leginkább.
De ugye...
De például...
Igen? Igen? Mondjad.
Hát csak mondom, hogy például itt sorakozik előttem a polcon három olyan könyv, aminek tényleg nagyon szeretnék nekiállni. Bocsánat, egy az asztalon, kettő a polcon, de sok. sok még így.
Ja, igen, de ugye ez megint csak témafüggő, tehát, hogy én pont ma töltöttem rá édesanyámnak az e-book olvasójára körülbelül 20 vagy 25 könyvet, aminek itt nagyjából ilyen 2-3 hét lesz, mert ő annyit olvas, de azok se fog, tehát, hogy teljesen más kategóriát képviselő is, meg én is, meg te is, mindenkinek megvan a saját maga ízlése, úgyhogy hát beajánlhatod, a hátulját lehet elolvasom, de nem ígérném meg előre, hogy végigolvasnék akár csak egyet is abból, mert egyszerűen nem köt le.
Jó, hát milyen olvasatlan podcasterek vagyunk.
Igen.
Létezik az, hogy podcaster? Oké. Olvasatlan podcasterek vagyunk, helyette viszont rengeteget takarítunk, mióta itthon vagyunk, ami új dimenziókat nyitott meg az életünkben. A tiédben legalábbis.
Hát az enyémben
mennyire,
mindenki.
Mit gondolsz?
Hát ugye ez tényleg teljesen újat nyitott, mert hát én elég rendetlen típus vagyok. Voltam, inkább most már úgy mondanám, mert most már szúrja a szememet. Annyit vagyok itthon, és annyit látom azt, hogy valamit rossz helyre rakok le, hogy már elkezdtem nem rossz helyre lerakni dolgokat. Most egy tányérról, vagy egy pohárról beszélek, vagy hogyha fölállok, akkor megfogom és kiviszem egyből, ami nálam rettentő nagy előrelépés. Úgyhogy ez is egy olyan pozitívum a karantén időszakból, amit hát remélem meg fogok tartani, és hogyha esetleg munkából hazaérve kicsit fáradtabb leszek, akkor is eszembe jut ez. De hát meglátjuk, hogy szokássá alakul-e.
Abszolút, nálam abszolút egyébként. Most így elnézek magam mellett. Az a baj, hogy a hulladékszállításunk az úgy áll, hogy van előttem egy rohadt nagy, illetve mögöttem egy rohadt nagy zacskó, tele műanyaggal és papír hulladékkal, amit nem tudok hova elrakni, mert nem viszik el a szelektívet, de nem tudom, holnap már lehet elsétálok vele valahova.
Ilyenkor szokott az lenni, hogy szólsz nekem, hogy segítsek elvinni, és még 3 hétig benn van az autómba, mert az autót nem használom.
Nem, holnap vásárolni kell mennünk, jó, azt majd mondom. Na, hát a másik ilyen ugye a főzés, amire még egy pár mondatot szakítanék. Ezt a spórolás résznél is akár megemlíthettem volna, azért úgy a normál hétköznapokban, a normál életben, mikor itthon vagytok, és mindenki fáradt a háztartásban, sokszor azt gondolom, legalábbis többször előfordul az, hogy én biztos, hogy nem állok most neki, és te sem fogsz neki állni, mert utána nem fogok elmosogatni. Úgyhogy rendeljünk valamit. Vagy rendeljünk innen, vagy rendeljünk amonnan. Na ez most megszűnt. Abszolút. Most mennek a különböző receptek, a különböző népszerű blogokról, a jobbnál jobb ötletek, most mindenki főzős videókat csinál, most minél több a főzős fotó, de azt gondolom, hogy ez egy marha király dolog egyébként. Nem tudom, hogy állsz a dologgal.
Rám is pozitív hatással van ez, mert nekiálltam. Ugye én főleg nekem hát a lustaságom mellett a másik fő érv, amiért én nem főzök magamra, az, hogy én egyedül vagyok, és nem szeretek sokszor enni valamiből. Egy adagot viszont elég értelmetlen főzni. De
így van.
De most rájöttem, hogy elkezdtem olyan dolgokat csinálni itthon, amik tehát hogy nem az ebédet főzöm inkább, hanem a reggelire vagy a vacsorára csinálok olyan kaját, amit egy személyre is össze lehet rakni, nem mondja meg hamar az ember. Úgyhogy most hát ebben fejlesztettem magamat kicsit. Nem tudom, hogy ez is...
Tartsd meg jó szokásod.
Ja, hát ugye...
Tartsd meg jó szokásod.
Igen, de még azért mindig az van.
Aztán jó lenne.
Hogyha?
Jó lenne megkóstolni már a főztedet, ami mondjuk nem a bolonyai hasábban.
Pedig az egy zseniális étel.
Át is térnék egy kicsit színesebb vizekre. Eleget beszéltünk már legutóbb is a karanténról. Kutya úr! Illetve...
Hallani?
Abszolút.
Jó van.
Át is térnék kicsit színesebb vizekre. Eleget beszéltünk már ezekről a kényszerhelyzetekről, de azért próbáltuk pozitívan felfogni ezt az egész helyzetet most. Remélem, ti is így vagytok vele. Mindahogy én is marha pozitívan fogtam fel a legutóbb azt a problémámat, mikor kedves párom, ma megbeszéltük, hogy mi lenne ennék egy kis fagyit a mélyhűtőből. Hát ez azt gondolja az ember, hogy ez egy marha egyszerű folyamat, oda megy a mélyhűtőhöz, kiveszi a fagyistoboz, kimeri a fagyit, megeszik, kész. Nem. A mélyhűtő nálunk, mint azt gondolom, a legtöbb rendes magyar háztartásban úgy néz ki, hogy benyúlsz, és halvány fogalma sincs, hogy miben van a fagyi, hiába van benn 5 fagyisdoboz. A mi fagyisdobozainkban pörkölt van, székelykáposzta van, akár tarhonyás hús van, most nem is tudom hirtelen fejből elmondani, hogy miket tárolunk. Köszönjük családunknak, és hát főleg családunknak, igen, ezt a hozzájárulást, de én azt gondolom, hogy ez zseniális.
Ez egy nagyon vicces, hát nagyon
mint,
magyar
dolog. Én, mint normál húsevő ember, igen, vannak ilyen dolgaid neked, vagy fölhozzak pár ilyet, amiket gyűjtöttem?
Felhozhatsz egyébként, de biztos, de most rá is tudnék vágni, mert pont tegnap este volt az, hogy beszélgettem egy barátunkkal, és akkor zenéről volt szó, és felhoztam az egyik kazettát, ami nekem meg, vagy hát egy albumot, ami nekem kazettán van meg, és ennek a történet, hogy ez hogy jutott hozzám, ennek a történetét meséltem el, és természetesen, mint ahogy szerintem mindenkinél, a kazetták cipős dobozban vannak tárolva, mert onnantól fogva, hogy nem használod már, persze, mert nem használod a hifidet, már elrakod a kazettákat, mert kidobni nem fogod a kazettákat, hiszen egyszer valamikor megvetted, meg hát kötődsz hozzájuk, és ezért felrakod a padlásra, és erre a legoptimálisabb szerintem mindenkinek a cipős doboz. Tehát, hogy én nekem én nem tudom, hogy ha...
Nem sok helyet foglal, mégis rendszerezve van valamennyire.
Igen, pont belefér két sorba általában, tehát, hogy teljesen ki tudja adni, és szerintem ez is egy ilyen dolog, hogy az emberek az cipős dobozban tárolják a kazettáikat, hogyha nem hallgatják őket. Nyilván vannak, akik hallgatják.
Én tudod, mit tárolok cipős dobozban? Erre is van egy példám. Mi a fényképeket, a régi fényképeket, amik még nincsenek mondjuk albumba rendezve. Hát szerintem van egy olyan cipős dobozom, amit nem tudom, háromszor, négyszer költöztem az elmúlt 10 évben, de azóta ugyanabban a cipős dobozban van, és csak akkor láttam a fényképeket, mikor költöztem, és akkor gondolja az ember szanál bizonyos dolgokat, hogy ne kelljen annyi mindent cipelni, a fényképek pont ilyenek egy cipős dobozban, soha nem nyúlsz hozzá, örökre ott marad, nem dobsz ki fényképeket. A cipős doboz egyszer csak elrohad, és átrakod egy másik cipős dobozba.
Én erre mondjuk, én a fényképekkel pont úgy vagyok, hogy ha nyomt, tehát hogyha ténylegesen akár analoggal készült fényképeket, vagy digitálisról kinyomtatott fényképeket tárolok, én azt azonnal berakom albumba. Tehát, hogy nekem, én...
Jó szokás.
Igen, igen, ezt patertól vettem át, mert ő nagyon szeretett fotózni, és ő mindent nagyon rendszerezve tartott így albumokba, úgyhogy én soha nem. Meg már csak azért sem, mert a képeket mindig nagyon óvatosan kellett megfogni, tehát én ebben nőttem fel, hogy ne fogdozd össze, ne úgy tárold, mindennek megvolt a helye. Úgyhogy nálam ez kimaradt egyébként, de nem két helyen találkoztam ezzel a jelenséggel sem.
Következő példám, te mint jelen pillanatban egyedülálló férfi, van-e otthon varrostűd, van-e otthon cérnád, van-e otthon kombod, amit felvarratlan?
Van egy nagyon pici készlet, de nyilván soha nem használtam.
Miben tárolod? Hát
van egy ilyen tárolt, tehát a nagyon picit azt úgy képzeld el, mint a mai átlag mobiltelefon méretnek a fele. Gondolom van benne 5 tű, azon cérnak, gondolom egy fél méter kávé, és ennyi lehet.
Ja, ez az utazós szett.
Igen, egy ilyen utazós szett van. Nem, nincsen a háztartásban nekem ilyenem, de gondolom rátippelek, a sütis dobozra gondolsz, mert...
Minden magyar háztartásban, ahol van egy nő, ott tuti, hogy van egy régi csokoládés, vagy valamilyen bombonos doboz, amiben varrótű van, van 30 féle cérna, amit már azt se tudod, mivel keveredett össze, van egy zöld 2 méter hosszú, talán centiméter, hogy teljesen ki vagyok, és olyan gombok vannak benne, amiket még a farsankor a bohóc jelmezedről szedtetek le, hogy az majd még jó lesz.
Igen,
valami.
Vagy amikor, amit kivágsz a farmerodból a gombot, azt félrerakod, hogy hát, ha egyszer szükséged lesz rá, és soha, mert a gomb sokkal később fog leesni, mint hogy elkopna, vagy összekondolod.
Egyértelmű.
Igen.
Egyébként ezek jók, én vendéglátósként ugye, amikor az öltöny nadrágomról egyszer csak, mit tudom én, az úszás közepén, most már 4 óra után tényleg el kell menned, hogy kiengedd azt a vizet, amit megittál, hogy legalább, ha nem ettél ma semmit, legalább igyál valamit, és abban a pillanatban beszakad a mosdóba a gombod, akkor nem baj, ha van tartalék.
Nem jártam még így.
Megtörtént esetek
igen,
alapján.
Hallottam a hangodon, hogy ez valószínűleg párszor már túlestél ezen.
De mi a magyar háztartásokban a legnagyobb klasszikus? Hát a reklámszatyorban a reklámszatyor.
Kell egy zacskó, amiben vannak zacskók.
Egészen
és
döbbenetes.
Ha valaki elutazik bárhova a világon magyarként, akkor valószínűleg oda is visz magával egy zacskót, amiben van két másik zacskó. Tehát, hogy...
Hát meg hogy legyen mibe rakni? Hát az nem úgy megy, ha veszek valamit, hozzam haza zacskó nélkül. Nem. Nyilván minden boltba adnak, nem is kérek már sehol
igen,
konkrétan.
Sőt, az engem még meglep egyébként, hogy nekem volt, hogy rám szóltak, mert használtam vászontáskát, és abba pakoltam bele, és ilyen gorombán oda szóltak, hogy legközelebb vigyék kosarat. Hát mondom, nem teljesen mindegy, hogy a kosárból vagy ebből pakolok, és így ja, tehát, hogy valahol még oda is figyelnek rá, hogy ne csináld ezt szándékosan, amit nem értek. Mert én is, tehát hogyha veszek zöldséget, gyümölcsöt, akkor általában kinyomtatom, valahova felragasztom a kódokat, és akkor úgy húzom le, nem viszek zacskót, mert azt hiszem ez egy ilyen minimum, amit meg tud tenni az ember.
Védjük a
ja,
környezetet.
Hát, még hogy lehet, hogy nem sokat használ, de ha valamit használ, akkor miért ne tennénk meg? Szóval...
Hát a semmi nő mindenképpen több. Nagyon a következő ilyenem, még egyet mondok. Nagyon meggyűlik a bajom, szerintem mióta élek, azzal, hogy hova az Istenbe tűnnek a zokniaim párjai. Hova? Az a múltkor még a lábamon volt. Nem vettem fel felemáson.
Akkor gondolom.
Úgyhogy a szekrényem tartalmaz nagyjából minden decemberre olyan 17 darab páratlan zoknit, és aztán januárban általában ezektől dühösen megszabadulok, hogy ennek sosem lesz már meg.
Akkor te, erről még nem
Várjál.
is beszéltünk, mi ketten így személyesen, de akkor ezek szerint te olyan ember vagy, aki mindenképp ugyanazt a pár zoknit szeretné fölvenni és hordani egyszerre,
Abszolút.
illetve akkor te az az
Abszolút.
ember vagy, aki örül annak, hogyha karácsonykor zoknit kap ajándékba.
Volt egy ilyen átfordulás az életemnek tényleg, tehát nem tudom, gyerekként azért nyilván senki nem örült, ha sálat vagy zoknit kapott. Én most már személy szerint kérni szoktam. Hát könyörgöm, adjatok zoknit, mert megint több olyan zoknim van, aminek nincs párja, mint aminek van.
Én nem tudom, nekem ezek nem tűnnek el, de pedig nem hiszem, hogy valamit extrán csinálnék. Én egyszerűen berakom a mosásba. Jó, mondjuk az a titka talán ennek, hogy legyen sok ugyanolyan zoknid. És akkor...
Mondjuk ez csak sokat
igen,
segít.
És akkor a pár, egy-két párra lehet kevesebb van, de legalább úgy össze tudod kombózni, hogy ne üssön el egymástól, vagy ne nagyon. Azt nagyon én sem értem meg azokat az embereket, akik teljesen más zoknikat hordanak. Viccesnek tartom néha, meg vannak jópofa zoknik, de hát nem tudom.
Hát így az elején azt gondolt az ember, hogy ez most tényleg jó pofa. Csak amikor már olyan szerelésekhez veszik föl, hogy megdöbbenek, hogy miért kell egy szép ruhához felvenni egy felemás zoknit térdig felhúzva, az már egy kicsit
Hát
furcsálom a dolgot.
Ez meg van
De hát
divatkérdés.
Abszolút. Aztán nem is akarom ezt tovább húzni, van még ez a tipikusan, gondolom te is, mióta édesanyád nem rendezi a szobádat, azóta te is a széken tárolod a
Nem, én
ruháidat.
előtte is. Tehát, hogy ezt mondjuk gyerekkoromban bevezettem. Aztán próbálom megszüntetni, mert mindig rájövök egy-két-három nap után, hogy igazából miért ne tudnám elpakolni saját magam után. Hát aztán azért vannak esetek, amikor két-három nap után sem jut eszembe ez a művelet, és akkor, amikor már a széklába látom, hogy rogyadozik, akkor szoktam nekiállni ennek. De szerintem ez soha nem lesz elengedve. Tehát, hogy biztos.
Nekem 29 éves koromra, tehát neked még van egy kis időd, 29 éves koromra lett egy szobainasom, ami rájöttem, hogy tök jó
Hát
dolog.
én próbáltam.
Mi lett a
hát
vége?
az a baj, hogy a szobainas nem, de a
összerogyott.
szobainas is olyan, hogy ha nem rendszerezve rakod rá, akkor az még rosszabbul néz ki, mint hogyha egy széken lenne. A széken meg amúgy se ülök, és így az van, hogy pont a székkel ellentétes oldalon volt egy szobainasom, és mind a kettő tele volt. Tehát, hogy igazából csak megoszlott a dolog. Úgyhogy nekem az se volt megoldás. Hát lehet, hogy kicsit rendszeretőbbnek kéne lennem, és akkor megoldódna.
Ez sok mindenre segített, igen. Na jó, hagyjuk is. Eleget beszéltünk ezekről. Térjünk át egy kicsit más témakörre. Rengeteg dologról beszélgettünk, ami most pozitív ezekben a nehéz időkben. Nekünk, mint jelentősen az átlag felett sportszerető embereknek, azért nincs könnyű dolgunk jelen pillanatban. Számtalan dolgot fel tudnék sorolni, ami hiányzik a sportközvetítésekből jelen pillanatban, de azért mégis kettőt emelnék ki most elsősorban, ami az egész évet úgy alapjaiban határozta volna meg Európában és a világon is. Ugye kijöttek a hírek egy pár héttel ezelőtt, hogy mind az olimpia, mind az Európa bajnokság elmarad, illetve csúszik jövő évre. Hogy érintett ez téged egyébként? Úgy, mint tényleg fanatikus.
Én az olimpiát követni szoktam, amikor van, viszont nem várom kifejezetten. Tehát, hogy én az olimpiával úgy vagyok, hogy az nem érint olyan rosszul. Azt így túlélem, hogy mondjuk jövőre lesz. Tehát, hogyha most valaki azt mondja nekem másfél-két hónappal ezelőtt, hogy amúgy jövőre van olimpia, nem idén, akkor nem számoltam volna utána, hogy leteltem a 4 év. ettől függetlenül azt is szeretem követni, és mert vannak olyan sportok, amiket csak akkor nézek, amikor olimpia van, mert alapból nem követem.
Az olimpia kicsit olyan, nem, hogy otthon fekszel, van egy kis szabadidőd, bekapcsolod a tévét, vagy akármi miatt, csak hogy legyen valami hangzavar, és ha olimpia van, akkor oda nyomok, és tök mindegy, nem tudom, a fedett pályás távolban nézés, ha lenne, azt is megnéznéd, mert mégiscsak olimpia, mégiscsak várod a drámát, várod a sikerélményt, várod azt, hogy valami felemelő
történhet. Persze, hogy megnéznéd, hát mert én akkor azon már indultam volna, ha lenne ilyen. De... Vagy hát nem tudom, ott a szemüveg az doppingnak számít, tudom?
Hát nem tudom, lehet, hogy vannak itt is külön kategóriák, mitől én boxban súlycsoportok, vagy ilyesmi. Igen, ehhez hasonlóan.
Ja, hogy hány dioptriás szemüveget használsz, attól függően.
Igen, dioptriánként, tényleg.
Ja. Igen, egyébként abszolút ilyen az olimpia számomra is. Az EB az jobban, az EB-t jobban sajnálom, mert pláne azóta, mióta sikerült kijutni a magyar válogatottnak EB-re, és azt mi élőben meg is csodáltuk, és azóta is úgy érzem, hogy életem legszebb 10 napja volt. A...
Európa csodált minket, pláne. Nem mi őket.
Így van. Tehát, hogy ráadásul pont azelőtt ütött be ez az egész, hogy kiderült volna, hogy ki jut a válogatott, vagy sem, Magyarországon is.
Jó kis pocsalejtező, ja, hát, igen.
Tehát, hogy bízni lehetett még a fiúkban, meg kell is szerintem,
számolgatni, igen, azt
én
mindig.
Én szeretek számolgatni, úgyhogy engem azt se zavar.
Ebben nőttünk fel.
Illetve ne felejtsük el, hogy Magyarországon is lett volna EB meccs, vagy hát lesz is, úgyhogy hát most minden elcsúszott, minden jövőre lesz, tovább kell várni. Az a baj.
Igen, bízunk benne, hogy a lebonyolítás az nem változik jelentős mértékben, legalábbis olyan mértékben ne változzon, ugye az a baj tényleg ezzel a helyzettel, hogy nem tudunk előre időpontokat mondani, nem tudunk előre jósolni, szóval reméljük, hogy nem alakul át annyira az egésznek a lebonyolítása, hogy esetleg elvegyenek Magyarországtól is meccseket.
Igen, mert ugye szó volt róla, hogy tényleg, voltak országok, akik jelezték, hogy jövőre nem biztos, hogy lenne kapacitásuk erre, vagy hát, hogy jövőre nem biztos, hogy meg tudták volna oldani, vagy meg tudják majd oldani. Még az is lehet egy pozitív vonzata, hogy...
Hát főleg ugye itt a költségvetés.
Ja, de még az igen. Is lehet egy pozitív vonzata, hogy esetleg több meccs lesz Magyarországon, vagy a közelünkbe. Nem tudom, hát ugye még mindenki sötétben tapogatózik, nem hogy a jövő évi dolgok miatt, hanem még az persze. Idei dolgok miatt is. Mert
először is jussunk ki.
Igen.
Aztán onnantól már igazából mindegy, úgyis elmegyünk mindenhol.
Ami nekem nagyon hiányzik még így a sporttal kapcsolatban, az élő közvetítések. Tehát, hogy élőben nézni valamit, úgy, hogy tudod, hogy akkor zajlik, én nagyon nem szerettem soha visszanézni felvételről meccseket, akár a NBA-ről volt szó, szóval inkább fönn maradtam, ha nem tudtam fent maradni, akkor másnap már csak boxkort néztem, meg statisztikákat, meg kis rövidebb összefoglalókat. Én nem nagyon szeretem visszanézni ezeket a dolgokat, kivéve egy legendás meccset, vagy legendás alakítást, de ez az élős dolog, ez most ugye...
Hát más,
viszont olyan szempontból más, meg, hogy nyáron ez az olimpia, meg az EB lett volna, most valószínűleg be lesznek fejezve a bajnokságok, valószínűsíthető, hogy be lesznek fejezve a bajnokságok, valamilyen formában, mind Európában, mind a tengeren túlon a major sportok, főleg az ugye az NBA-vel az élen. Szóval fura lesz nyáron.
Olyan töménytelen sportközvetítést kapunk nyáron az arcunkba, mint talán még soha, és ugye jövőre is, hiszen, mint említettük, ide tolták ezt a két.
Igen, és valószínűleg egyébként a jelenleg kiesett tévés közvetítések miatt lehet, hogy még új szerződések is vannak, lehet, hogy sokkal több hozzáférést kapnak, akár a magyar csatornák is közvetítésekre. Tehát, hogy így...
Igen. óriási versenyfutás lesz itt minden érhető. A Sport egy tegnap előtt azt hiszem fehér orosz MMA-t közvetített, hiszen a fehér oroszok nem vesznek tudomást arról, hogy itt bármiféle világjárvány van, ők ugyanúgy harcolnak tovább, nézők előtt fociznak, ketrecben boxolnak egymással, és az álmodásuk alapján ők teljesen jól vannak, eleget isznak ahhoz, hogy ne legyen semmi problémájuk.
Hát ez, voltak ilyen hírek az elején, hogy az alkohol megoldás lehet erre a vírusra.
Sajnos ezt többen cáfolták. De mi mindent megpróbáltunk.
Abszolút.
Ha már sportvonalon vagyunk, akkor elmondanám nektek, kedves hallgatók, hogy minden egyes ilyen adásunkban szeretnénk csinálni egy kis ajánlót, főleg ezekben a nehéz időkben. Ugye mivel foglaljuk el magunkat, mint ahogy említettük. Játszunk különböző játékokkal, filmet nézünk, zenét hallgatunk, könyvet olvasnánk, illetve sorozatokat nézünk. Ma, hát mondhatnám, hogy egymástól függetlenül mind a ketten egy sporttal kapcsolatos nézendőt hoztunk nektek. Aminek az egyik jelentős oka az lehet, hogy a sport sorozatok olyan szinten felemelkedtek az elmúlt időszakban, illetve annyit fejlődtek, mint megvalósításban, mint témák mélységében, ami szerintem még soha nem volt. Most itt mondhatnám az új Forma 1-es sorozatot, ezt a Drive to Survive, azt hiszem ez a pontos neve, vagy korábban volt még ugye az HBO-nál a nagypályások, a Dwayne Johnsonnal az amerikai focis sorozat, az is egy kicsit így a hátteréről szól a dolgoknak.
Illetve mindenképpen említsük meg, ami lesz, szerintem úttörő lehetett ebben a 30 for 30 sorozat. Ha jól, az is ESPN.
Az ESPN.
Ja, tehát hogy az is egy nagyon, nagyon jó sorozat, amihez még mindig nincsen normális hozzáférés ahhoz képest, hogy milyen régi adásai vannak. Én ezt kicsit...
Egy dolgot nem néztünk még, az ESPN előfizetést. Igen.
Hát csak jó lenne azért magyar felirattal legalább elérhető formában megszerezni ezt az egészet. De akinek esetleg ez nem probléma, az mindenképp nézzen utána.
De a Sport egyen közben most el lehet kapni jó pár részt. Múltkor pont egy lóversenyeset sikerült, azt annyira nem élveztem be. De egyébként van, közvetítenek, megpróbálnak most mindent, hogy kiszolgálják a sport szerető embereket ezekben az időkben is.
Nyugodtan.
Akkor én el is kezdeném. Azt hiszem az enyémmel. Hát én a Sunderland Till I Die, azaz a Sunderland, amíg élek én, című Netflixes dokumentumfilmet hoztam, illetve sorozatot hoztam nektek. Nehéz igazából pár mondatban spoilerezés nélkül beszélni róla. Idézettel kezdeném. Tehát van az a híres mondás, hogy a futball sokkal több, mint élet-halál kérdése. Na most, ha valamiből ez lejön, akkor ez a sorozat. Ugye Sunderlandben járunk, ez Észak-Anglia. Ez egy tipikus észak-angol város, egy 170 ezres lakosú település, ami régebben egy bányászváros volt, és hajóépítő város. Hát ebből a két dologból élt az emberek 95%-a. Na most ez, ahogy átalakult a világ, és átalakult minden, ezek eltűntek, úgyhogy ez egy rendkívül szegény város, ahol gyakorlatilag a Sunderland futballcsapatán kívül nincsen semmi, amiért az emberek lelkesedhetnének. Tehát tényleg pont az egész olyan szürke és olyan egyszerű az egész település, mint ahogy elképzelsz egy észak-angol város gyakorlatilag. Tehát a nap nem süt, az ember nem vár más, mint hogy ott legyen a szombat, vagy éppen vasárnap, és akkor mehessen a kedvenc csapatának a meccsére. A kedvenc jelenetem, az konkrétan az első jelenet volt a sorozatból, ezzel nem is azt hiszem, hogy sok mindent elárulok. Konkrétan azt látod, hogy elindul a rész, és egy templomban vagy. És a templomban a pap és a közönsége, hogy hívják?
Gyülekezet? Ja, igen.
A hívők, bocsánat, tehát a pap és a hívők imádkoznak a csapatért. A Sunderland csapatáért imádkoznak a sorozat második percében, mert tudják, hogy ha a csapat sikeres, nekik szebb életük lesz. Nekik más lesz a közérzetük, fellendülést okozhat a városnak. Annyira átható az egész két évadon keresztül, ugye 2018 decemberében jött ki az első évad, és most április elején a második, gyorsan fogyasztható, szép tömör részekkel. Én nem tudom, hogy mennyi nyersanyagot vehettek föl egyébként a forgatások idején, de hihetetlenül jól összerakták. Nem is igazából a meccsek dominálnak, gyönyörű képek, gyönyörű jelenetek vannak benne, de rengeteg szurkoló megszólal, a vezetőségi tagokat kísérik, látod az átigazolási szezon utolsó óráinak, napjainak a levezetését a vezetőség
gondolom,
szempontjából.
Gondolom, az neked egy kiemelkedő rész volt.
Hát nekem ez alapból a kedvenc időszakom, igen. Igen. És ugye hát a történet onnan indul, hogy a Sunderland kiesett a Premier League-ből, ami az angol első osztálynak felel meg, visszakerült a másodosztályba. És cél a feljutás, mint ilyenkor minden kieső csapatnál, hiszen anyagilag ez akkora kiesés egyébként egy klubnak, hogy muszáj, hogy fent tudják tartani magukat. És ezzel a céllal vágnak neki, ezzel a céllal indulnak neki az egész sorozatnak. Egyébként azért is kértek fel a Netflixet, illetve mentek bele a Netflix-el egy ilyen sorozat felvételébe, hogy anyagilag ez is segíthesse őket valamilyen szempontból. Látunk olyan játékosokat, akik a Manchester United-dal annó bajnokok ligáját nyertek, tehát John Oshie, Darren Gibson ott vannak a keretben, és játszanak, és megszólalnak. Úgyhogy hihetetlen. Tényleg hihetetlen, hogy milyen mélységekbe lemegyünk, ahogy a szezon folyik, és ahogy tényleg a szurkolók mesélnek a mindennapjaikról, és karácsonykor nincsen semmi más, a gyereknek Sunderland-mezt kell venni, vagy relikviát kell venni, és mindenki azt kap, és mindenki sálba vonul, meg mezbe vonul folyamatosan. Úgyhogy engem ez az, ami most az utóbbi időkben a legjobban megérintett. Azt gondolom, hogy nem csak szurkolóknak lehet ajánlani ezt a sorozatot, hanem mindenkinek. De a szurkolóknak kötelező megnézniük.
Már régóta félre van téve a saját listámba, még nem tudtam neki állni, de nagyon érdekel. Ezek szerint akkor inkább tehát nem csapat közeliként mutatja, van bemutatva a sorozat által a Sunderland, hanem inkább szurkolók közeli megközelítés van. Ja,
nagyon vegyes. Tehát vannak saját nevelésű játékosok, akik rengeteget beszélnek, vannak játékosok, akiket leigazolnak, sérültek, depresszióba esnek, blablabla, bla, bla, nem is akarok többet mondani. Tehát van benne minden, és tényleg hát én még nem találkoztam olyan emberrel, aki látta volna ezt a sorozatot, és ne akarta volna egyből újra a FIFA-ban, vagy a PES-ben, vagy a Football Managerben egyből elkezdi a Sunderland-el, hogy jobb legyen.
Igen.
Neki.
Ezzel lehet kivívni egyébként az emberek szimpátiája szerint, legalábbis a társaságunkban, amikor a fociról van szó, meg az, hogy ki kinek szimpatizál, abszolút az dominál, hogy mindenki akkor szeret meg egy csapatot, hogyha úgy találkozik vele, hogy annak épp van egy magasztosabb célja, akár egy feljutás, vagy hogy egy kis csapat, akinek nagyon jól megy a nagyok ellen, van egy szimpatikus elképzelés bennük, és tehát nem feltétlen az eredmények vonzák az embereket. Nyilván az is, és azok az emberek is megtarthatóak szurkolóként, meg tudnak lojálisak lenni, de hogyha valaki ilyen alapokon kezd el szimpatizálni egy kisebb csapattal, akkor szerintem az sokkal, sokkal mélyebb dolog ennél.
Én is ezt gondolom, gyerekként megszeretted a legszebb mezőcsapatot, vagy a legszebb gólt rúgó játékost, és onnantól elköteleződtél. most már így azért felnőtt fejjel ez teljesen máshogy néz ki, vagy máshogy
Persze,
szurkolsz.
persze.
Na, és akkor ha már szurkolás, mit hoztál?
Én pedig, mivel én sokkal jobban függök az NBA-től, mint a futballtól, mert egy nagyon aktuális dolgot hoztam, ugye, mint mondtam, 4. 20. van, és Magyarországon ma jött ki a Last Dance nevű sorozat Netflixre. Tegnap volt a világpremiér. Ez a 97-98-as szezonját mutatja be a Chicago Bullsnak, Michael Jordan és az akkori csapat utolsó bajnoki címét követték végig egy tévés csoport. Teljes hozzáférést kaptak, tehát hogy vannak benne olyan jelenetek, amiket akkor sem gondoltak, szerintem még a játékosok sem tűnt fel, hogy ezek fel vannak véve. És nagyon sokáig, szerintem tavaly jött ki erről először a hír, hogy egy ilyen lesz, és akkor derült nyilvánosságra, hogy egyáltalán készültek ilyen felvételek, tehát több mint 20 évig.
23, csak hogy.
Ezt akarom mondani, hogy több mint 20 évig ezt titokban tartották. Volt is egy egyesség, az akkori komisszár és Jordan között, hogy csak az egymás beleegyezésével lehet ezt nyilvánosságra hozni. És hát milyen véletlen, én először nem értettem, hogy miért most hozták ki, de hát aztán elég egyértelművé vált az első két rész megnézése után, hogy szándékosan 23 évet vártak, ami Jordan száma. És, tehát,
hogy le sem esett.
De igen, tehát, hogy nem említik, csak az egésznek a felépítése, az egész sorozat felépítése olyan, hogy bemutatják az akkori évadot, vagy hát az akkori szezont, és viszont nagyon sok a visszatekintés, és bemutatják egészen a Jordannek a draftolásától fogva, hogy hogy épül fel a franchise, és hogyan jut el odáig, hogy a második triplázás is összejöjjön, és hogy a 6. bajnoki címet milyen körülmények közt szerezték meg, és hogy amúgy ez mekkora teljesítmény volt, és zseniálisan van összerakva szerintem a sorozat, nagyon jók a felvételek, nagyon jó minőségűek, ami számomra nagyon meglepő, tehát hogy tudom,
97
hogy...
97 azért nem ma volt.
Hát igen, és nyilván digitálisan azért most már tartott a technika, hogy fel lehessen javítani dolgokat, de egyszerűen nagyon, nagyon jó minőségben vannak meg a régi felvételek is. Néha még volt ilyen időbeli elcsúszásom is, hogy akkor ez most mostani felvétel, vagy régi, mert nem meccs jelenetet mutattak, vagy valami ilyesmit, meg valakinek a hangját bevágták, és vannak régi riportok is, meg friss riportok is, tehát hogy az egyik narrátor nyilván maga Jordan, de az összes nagy szereplőt megszólaltatják, és hát az első két rész megnézése után, spoiler nélkül mondom igazából, csak tehát nem akarnék kiemelni jeleneteket, pedig vannak nagyon jók, tehát, hogy eddig nekem lenyűgöz, nagyon vártam is, nagyon, egyetlen egy trélert, vagy bemutatót nem néztem meg, vagy kis videót, még Insta videót se, ami ehhez a korszakhoz kapcsolódik, pedig most az elmúlt egy-két hétben már nagyon ment ennek a promózása, de direkt megálltam, nagyon kíváncsi voltam, hogy magától mit ad a sorozat, és engem lenyűgöz eddig. Tehát, hogy mostantól minden hétfőn két részt ad ki a Netflix, 10 részes a sorozat, csak ajánlani tudom tényleg, mert...
Akkor ez egy picit úgy érzem, hogy inkább Jordan, tehát, hogy ez abszolút Jordan köré épül, hogyha jól értem a szavaidat.
Bemutatják azt, hát az első rész volt főleg Jordanről, de ugyanúgy a mellékszereplőkkel is foglalkoznak, úgymond mellékszereplőkkel, tehát hogy például a második részben Scottie Pippennek is ugyanúgy a draftolását, ami ugye Jordan után történt 3 vagy 4 évvel, azt is bemutatják, az ő életét is bemutatják, tehát hogy azért foglalkoznak a főbb szereplőkkel, de az egésznek van egy olyan hatása számomra legalábbis, hogy azért ez bebizonyítsa, hogy tényleg Jordan a legnagyobb játékos, aki valaha játszott NBA-ben. És hozzáteszem, hogy a legnagyobb ellenfelei is megszólaltatják, Larry Birdet, Magic Johnsont, és mindenki csak olyan szavakat használ rá, tehát hogy semmi ellenérzet, hanem őszintén azt hallod az ő szájukból, hogy hát igen, ez a gyerek, ez megjelent, és tényleg látták rajta, hogy ő a legjobb, és hogy eddig tényleg ő eddig a legjobb a világon. És van egy érdekes, vagy egy vicces tény, ezt most olvastam, már nem is tudom pontosan hol, hogy állítólag Jordan akkor hívta föl a komisszárt, hogy hozzák nyilvánosságra a felvételeket, amikor James megnyerte a Cleveland-del a bajnokságot, és hogy egy ilyen, mint hogyha egy ilyen bizonyítékot mutatna be, hogy na, oké, hogy ezt James elérte, de hogy itt van, ezt csináltam én, és ilyen körülmények között, és így meg akarja mutatni, hogy igenis ő a legjobb. Tehát még mindig benne van ez a versenyszellem, ami példaértékű egyébként.
Mindenképpen meg fogom nézni, nyilván nekem is a szívem csücske ez a sport és ez a történet is, de én aztán megvárom a 10 részt, hiszen egyszer nekiülök, akkor nem tudom ott hagyni.
Ez az érzés bennem is benne volt, végigértünk a második rész vége, eljött a második rész vége, és így úgy ültem a kanapén, hogy így, hát most itt még ezt a 8 órát itt egy helyben már tudnám nézni, a maradék 8-at, de egyelőre nincs rá lehetőség. Úgyhogy viszont legalább végre lehet várni valamit a Trónok harca óta, nem volt ilyen, hogy új sorozat részre kellett várnom egy hetet. Az volt az utolsó, amit ilyen day-to-day néztem. Úgyhogy ezt tudom ajánlani nektek mindenképpen. Na, akkor az utolsó kis rovatunkat át is vezetném így a sportról, és vagy hát a Jordan és a sport témából a talán a legviccesebb rovatunkra.
Ami és a legjobban várt általunk legalábbis biztos.
És a legjobban várt rovatunkra, mert hogy ez egy 3-3 kérdés lesz, ezt egy másik podcastből, az Aliubból vettük át, mert nagyon tetszett az, hogy 3-3 vagy kérdést teszünk fel a másiknak, eldöntendő kérdések, cikis kérdések, vicces vagy mély kérdések. Ezek olyanok, hogy érdemes feltenni a körülöttünk levőknek, mert nagyon jó beszélgetések lehetnek belőle akár. Úgyhogy,
vagy ha erről is máshogy vélekedtek, mint ahogy mi végül is választunk, azt is nyugodtan írjátok meg. Indoklással persze.
Igen. Viszont az első az nem egy vagy-vagy kérdés lesz egész pontosan, mert ez lesz az átvezető. Találtam egy nagyon jó kérdést, amit fel akartam tenni neked, hogy bevállalnád-e, hogy Jordannel kapcsolatos, nem tudom, hogy előre te találkoztál ezzel, bevállalnád-e azt, hogy egyegyezni kell Jordannel a Prime, tehát a legjobb időszakából jönne. Igen. Ő, és egyetlen egy pontot kéne szerezned 10 próbálkozásból. Ha ez sikerül, akkor nagyon sok pénzt kapsz, mit tudom én, 5 millió dollárt, most csak mondtam egy összeget, nagyon sok, így számunkra elképzelhetetlen mennyiséget. Viszont ha nem, akkor meghalsz. Bevállalnád, vagy nem vállalnád be?
Tű. Hát 5 millió dollár, azt gondolom, jelentősen megváltoztatná mindenki életét, még az enyémet is.
De várjál, tehát, hogy még egy kicsit módosítok, mert azért mégis az életedről van szó, hogyha nem sikerül. Tehát, hogy nem 5, hanem 100 millió dollárról van szó. Tehát, hogy tényleg rettentő mennyiségű pénzről van szó.
Van olyan ember, aki annak a tudatában, hogyha nem szerez pontot Michael Jordan ellen, bevállalná, hogy meghal.
Biztos vagyok benne, hogy van ilyen ember.
Hát én ezt nem. Én ezt tudja, hogy nem tudnám bevállalni. Egyrészt azért, mert nem. Egyrészt azért nem, mert nagyon szeretnék még sokáig élni. Másrészt azért nem, mert nem mennék neki Michael Jordannek semmilyen körülmények között sem.
Hát de mégiscsak sportol, tehát tudod, milyen az a kihívás, amikor egy nálad jobban vagy meg kell mutatni.
Hát de ennyivel jobban. Kizár dolog. Nem, én kihagynám. kihagynám MG-t. Kihagynám ezt a pénzt. Te? Hogy élsz ehhez?
Megmondom őszintén, hogy engem sokkal jobban érdekelne a kihívás, hogyha én kompromisszumot kötnék, lejjebb vinném azt, hogy mit kapok, hogyha sikerül, és mindenképp eltöröltetném azt, hogy mi történik velem, hogyha nem. Hát, hogy
hát így már.
Magát, hát megpróbálnám. Aztán, hogy
persze.
Ez nem opció, akkor nem hiszem, hogy bevállalnám, mert ja, tehát, hogy én is azért akarnék megélni.
Oké, és
jöjjenek akkor... a kérdések. Szerintem kezd, vagy hát kezd te mindenképp, és menjünk egy-egy.
Ja, de hogy ez még nem is az volt? Aha.
Nem, ez még nem, még csak most jön a három kérdésem. Csak be, bemutatni, hogy milyen lesz, vagy milyen.
Oké. Akkor én kezdek egy egyszerűbb kérdéssel. Ha választanod kellene kettő lehetséges életforma közül, akkor te inkább lennél egy féllábú kalóz, vagy egy félkarú ninja?
Hát ez tök egyszerű kérdés. Mert
most?
a fél lábú kalóz, az érted? Tehát, hogy azok a kalózokat amúgy is fél lábbal képzeled el. És azokat hozzáadom a menőséghez. A ninja viszont tök szarul tudja csinálni a dolgát, hogyha nincs meg az egyik keze. Úgyhogy én fél lábú kalóz lennék.
De a kalóz a vizen van.
Micsoda?
A kalóz meg a vizen van. A vizen él. Úgymond. Tehát a ninja legalább a szárazföldön van, ami királyabb.
Ja, az mondjuk tényleg királyabb, pláne, hogy viszonylag iszolgok a nagy tömegű víztől, de hát, hogyha kalóz vagyok, akkor biztos van a mennyiségű rúm, hogy elviseljem a vizet.
Szóval te inkább egy féllábú kalóz lennél.
Igen, igen.
Oké. Okay. Én maradnék ninja.
Te maradsz ninja.
Na. Én maradok ninja. Te jössz.
Én be kell érteni, egy elég erős kérdéssel, ez is, hát ebben is benne van a halál, mert hogy az érdekelne, hogy te inkább elégnél, vagy inkább megfulladnál.
Vidám műsorunk elég szomorú végét hallhatjátok. Fúha, elégni, vagy megfulladni?
Aha, tehát hogy mindenképp a kettő közül valamelyik megtörténik.
Hát én ugye bármilyen társaságban azért előjönnek ezek a dolgok már, és erről azért szerintem már én is túl sokat agyaltam ezen, és a mai napig nem tudom megmondani, de nem, tehát ennél a kettőnél borzalmasabb halál szerintem nincs.
Hát, ja, hogyha nem célzott, tehát hogyha nem célzott a halál, akkor valószínűleg tényleg nincs.
Igen, igen. De nem, hát most ha levágják a fejemet, legalább gyorsan vége van, érted?
Ja, ha gyorsan vágják le.
Hát abban az esetben, ha a megégés garantálja, hogy biztos, hogy meghalok,
ja, tehát, hogy
akkor azt választom.
Ja,
tehát az, hogy engem 70%-os égési sebekkel valaki megment, azt kérem ne.
Ja.
Így, de a fulladástól annyira vitolygok, vagy hogy annyira borzalmasnak gondolom, hogy azt mert a vízbe fulladásra gondolsz.
Nyilván. Igen, igen.
Igen, igen. Azt nem.
Hát ez, igen, tehát hogy
hát jó. Kérdés, de
ebben akkor ugyanúgy gondolkodunk.
Nem akarok, a vízzel. Megtelik mindenem vízzel.
Az nagyon, nagyon rossz lehet, tehát, hogy mint az előbb is említettem, én nagyon nem szeretem a nagy tömegű vizeket, és nagyon, nagyon rosszul vagyok, hogyha egyszerűen csak belegondolok abba, hogy fulladásos halál, tehát, hogy én inkább akkor a tüzet választanám.
Igen. Oké. Okay. Akkor megyek tovább én.
Igen.
Nehezen találom a szavakat ezek után, a gondolatok után. Hogyha te elkövetnél egy büntényt, ami után neked személyazonosságot kell változtatnod, és el kell menned egy számodra teljesen idegen helyre, ahol biztos vagy benne, hogy nem találnak meg. Akkor kicsit erőltetett vagy kérdés, de akkor kettőnél több emberrel tartanád a kapcsolatot a szeretteid közül, a mostani barátaid, családod közül, vagy sem?
Magamat ismerve biztos, hogy igen.
De és nagyon fenyeget a lebukás veszélye.
Nyilván. Ja, tudom. Tudom, de valahogy kitalálnám, hogy lehet megoldani ezt.
Aha.
Szerintem több, mint kettővel. Vagy lehet, hogy hát egy vonalon, de talán akkor több emberre. Hát, én úgy gondolom, látod, már most is a megoldáson gondolkozok igazából. Biztos, hogy több, mint két emberrel tartanám a kapcsolatot. Ha meg lebukok, akkor meg beszoptam. Tehát akkor meg ez van.
Igen. Jó. Én nem tudom eldönteni ezt. Magamnak is feltettem ezt a kérdést jó párszor, de az a baj, hogy nem szeretnék vele másokat veszélyeztetni.
Hát ugye, hogyha ezt behozom, mert ugye az előbb csak azt hoztad fel kockázatnak, hogy nagy a lebukás veszélye.
Hát igen,
tehát
igen.
Az rám veszélyes. Amíg csak rám veszélyes, addig viszonylag könnyen eldöntöm, hogy akkor én ezt csinálom. Amint bejön egy olyan faktor, hogy lehet, hogy másnak veszélyes lenne, akkor már nem valószínű.
Jó.
Tehát, hogyha ha én azért tűntem el, mert az a megoldás a barátaim, szeretteim biztonságára, hogy én eltűnjek, akkor viszont nem tartanám a kapcsolatot. Tehát,
Igen. Oké, és eljössz.
Na, egy kereszt kérdés előtte. Mi az a legundorítóbb dolog, amit soha nem ennél meg a semmi esetre se? És mondjuk most olyan dolgot mondja, amit így más ember lehet, hogy elfogyaszt.
Nem tudom, döglött macska.
Döglött macska?
Most fogalmam nincs. Macska, legyen macska.
Jó.
Soha nem ennék macskát.
Jó. Akkor az a kérdésem, hogy inkább megennél egy döglött macskát, vagy soha többet nem ihatnál egyetlen korty alkoholt sem. És igen, a sör is alkohol.
Oh, édes szívem.
Ezt a nas is kérdés miatt kaptad csak.
Majd egyszer visszahozzuk. Hát döglött macskát enni, vagy soha többé alkohol? Hát ha nagyon gondolkozok, akkor, és nagyon kibúvókat keresek, akkor azt mondanám, hogy mit tudom én, egy 5 évig kibírnám. Aztán érlelem, vagy nem tudom, mit lehet a döglött macskával csinálni. Hát, soha többet alkohol.
Soha többet. Belemenné?
Bele.
Azt a...
Bele. Hát megmondom őszintén, hogy annál szomorúbb látvány, mint mikor ott van egy macska elütve.
Ja, de hát nyilván nem abban az állapotában kéne megenned, hanem
értem.
Így,
Hát nem, nem, nem ennék macskát soha.
Ja.
Nem.
Tehát, hogy így elkészítve leraknák elég, de megmondanák, hogy ez az.
Nem, 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 nem hiszem, hogy nem úgy képes lennék rá.
Ja. Jó. Én nem tudom, hogy nekem mi a legundorítóbb, ezt nem gondoltam ki, de
ananászos
lehet...
pizza.
Micsoda?
Ananászos pizza.
Ott az elv az undorító, nem a kaja. Ha már bolonyait lehet hasába lenni, akkor igen. Lehet pizzát is enni ananásszal. Csak hát semmi értelme. Szóval nagyon sok mindent bevállalnék egyébként én kajában azért, hogy megtarthassam azt a kiváltságot, hogy bármikor ihatok alkoholt, amikor akarok.
Uh-huh.
De biztos van olyan is, amire azt mondanám, hogy inkább nem iszok. Tehát, hogy valami nagyon hard, ami nem jutott még eszembe. Tehát, hogy
de nem, tehát azért lemondani dolgokról még mindig könnyebb, mint valami olyat megcsinálni, amitől egyenesen rosszul vagy undorosz tőle, és ellenkezik az elveiddel.
Igen, csak ugye igen. Csak ugye ott van, hogy az egyiknek rövid távú hatásai vannak, a másiknak meg hosszú távú hatásai. Tehát azért nekem azért tetszik ez a kérdés, mert valamit bevállalsz, ami megtörténik, és kész, vagy pedig innentől fogva életet hátra levővé, amíg élsz, addig az van, vagy van ennek hatása, érted? Hogyha
persze,
nem
persze, meg. Persze. Aha. Jó, te egy kicsit agresszívabb kérdéseket hoztál, mint most én. De nem baj, ebbe az a szép. Én egy nagyon egyszerű harmadik kérdéssel készültem. Ezt nem tudom, ez már lehet, hogy elhangzott máshol is, de nekem nagyon fúrja, nem? Szóval, nekem nagyon furdalja a kíváncsiságomat. Ilyen kifejezés van? Van. Oké?
Okay? Yeah.
Szóval én azt kérdezem tőled harmadik kérdésnek, hogy te inkább 10 különböző nyelven beszélnél, vagy 10 különböző hangszeren játszanál?
Hó. Ez jó kérdés. Mivel jelenleg abban vagyok, hogy egyen is nagyon nehéz megtanulni, sőt, elkezdeni is. Nem, hogy megtanulni, elkezdeni is nehéz.
Micsoda aktualitás.
Igen. Nem tudom. Tehát mindenképp vagy-vagy, de hogy így egyszer csak így megtörténik, vagy képes leszek tanulni attól függetlenül mondjuk még. Tehát, hogy érted?
Jó, akkor soha nem beszélhetsz az anyanyelveden kívül máson, és soha nem zenélhetsz semmiféle hangszeren. Csak vagy 10 nyelven beszélsz, vagy 10 hangszeren játsz.
Hát, inkább beszélnék, mert a kommunikáció meg van olyan fontos számomra, hogy ha ezt több nyelven azon a szinten tudnám művelni, mint az anyanyelvemen, akkor elég jól jártam volna az eddig életem során, úgy érzem máskor. Szóval inkább a 10 nyelvet választanám.
Oké. Én szerintem, hogyha nem tudod magad... Hát de, ja...
Ja, mert a zenét azt meg tudom hagyni másoknak. Tehát, hogy
igen.
Ez így jó, hogy hogy mások csinálnak zenét, és én azt élvezem meg, mert én annak ilyen, tehát, hogy én ja, inkább felhasználó vagyok, mint hogy...
Azt gondolom, hogy a 10 hangszerrel játszanék, és mondjuk feltételezzük, hogy egész jelentős szinten, akkor biztos, hogy szereznek mellém egy magyar tolmácsot. Úgyhogy én maradok a hangszernél.
Ja. Ez egy szép érv. Vagy hát maga szépek én, érted?
Ha már úgyis ennyi. Na, jól van.
Na, az okay. Utolsó kérdésem, az pedig direkt úgy kicsit megváltoztattam, hogy neked aktuálisabb legyen. Mert azt hiszem, hogy mind a kettő közel áll hozzád. Szóval inkább lennél egy tehetségesen nem befutott író, vagy tehetségtelen, de befutott futballista?
Tehetséges, de nem befutott író, vagy tehet... Még egyszer?
Vagy tehetségtelen, de befutott futballista.
Aha.
Tehát ilyen, mit tudom én, jókor, jó helyen van.
Igen.
És nyilván ennek mindenféle haszonélvezeti jogával.
Egyértelmű. Értem a nehezítést, értem a belső tartalmát a dolognak, a lelki oldalát, de hát én gyerekkori álmom az volt, hogy focista legyek, tehát mindegy, hogy. Illetve akkor még nem úgy gondolkoztam, hogy ez hogy máshogy lehetséges, mint hogy sokat edzek, meg jó vagyok.
Az meg egyik hát meg sem. Ebből már tehetségtelen megvan, nem?
Ja. Ja. Ezért már nem kell sokat küzdeni.
Igen.
Úgyhogy én maradnék az egyszerűbb válasznál, és lennék egy befutott futballista.
Jó. Én erre nem válaszolok, mert szerintem irreleváns. Én sem nyilván futballista lennék, mert hogy nekem ez az írói vonal, ez annyira nem, nem izgat. De ugye nyilván ezt az írót, ezt most úgy értettem, hogy mert, és azért mondtam, hogy rád van szabva egy kicsit, mert hogy ebben akár cikkek írása is benne
persze, van. Tehát persze, persze, újságírás mi egymás, hogy, ja. hogy ja. ne értettem. Nos, ja. akkor ezen is túl vagyunk, igaz?
Igen. Akkor okay. szerintem
hát akkor
akár elbúcsúzhatunk.
Szépen lassan elbúcsúzunk. Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Még egyszer nagyon szépen meg fogom köszönni, hogyha kommenteltek, ha lájkoltok minket a személyes üzenetben, akár egy-két véleményt nyilvánítotok, akár pozitívat, akár negatívat. Nekünk az már egy tök jó dolog, hogyha a három embernek az időjét, az időtöltését egy kicsit megkönnyítettük azzal, hogy itt voltunk. Reméljük folytatásunk is lesz. Én röviden ennyi voltam.
Én is megköszönöm, hogy meghallgattatok. Még egyszer nem mondom el azt, amit a Geri elmondott, és jelentkezünk még. Sziasztok!
Sziasztok!